Kedves testvéreim, azoknak, akik hiszik, bátorításul és megerősítésül, azoknak, akik kételkednek azért, hogy ne kételkedjenek, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 185. dicséretünket énekeljük ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén. A 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott. Helyünket, és Isten tiszteletünk folytatásában hallgassuk az énekkar szolgálatát. Thank you. Köszönjük az énekkar szolgálatát, amely nagy péntektől húsvét öröméig vezetett bennünket, és mindamellett, hogy köszönetet mondunk az énekkar tagjai számára, bátorítjuk is őket arra, hogy ezzel a szolgálattal legyenek, maradjanak a mi gyülekezetünkben, hiszen újra és újra sok örömet szerez nekünk ez az énekben elmondott bizonyságtétel. Testvéreim, jertek fennállva helyünkről, fohászkodjunk Isten tiszteletünk áldásáért. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő tanítását, a 16. úrnapja kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk a mai vasárnapon. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is mindazt, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi ó emberünk, ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá szálla alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
Isten igéjét hallgassuk, amint megszólít bennünket, és elénk tárja a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásának hírét, tényét Márk evangéliumából. Márk evangéliumának 15. fejezetétől, a 42. verstől kezdődően olvasom a 16. fejezet 16. verséig terjedő szakaszt. Ezeket találjuk tehát Márk evangéliumának 15. fejezetében a 42. verstől kezdődően megírva. Amikor beesteledett, mivel előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Amikor elmúlt a szombat, A magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt az. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbortlól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, kora reggel, miután feltámadt, először Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Isten áldjon meg bennünket jelenlétében azzal, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szereteted azon megnyilvánulásáért, mennyei édesatyánk, hogy ide hoztál bennünket ezen a mai délelőttön, mert szól a te evangéliumod, és ezt mindnyájunknak hallanunk kell. Dicsőítünk téged az evangéliumért, az örömhírért, hogy a te fiad Jézus Krisztus él, hogy ott van a mennybe, és általa és érette jöhetünk te eléd, könyöröghetünk te hozzád. Köszönjük, hogy még többet is ajándékozol azoknak, akik mindezt hittel teszik. Ezért is kérünk, hogy hirdettesd úgy közöttünk az evangéliumot, az örömhírt, hogyha nem hittünk eddig, akkor hadd engedjünk te neked. Formáld a mi szívünket, vedd el a mi kétségeinket és hitetlenségünket, és ajándékozz nekünk élő hitet. És egyúttal azért is könyörgünk, hogyha hiszünk te neked, sokféle kísértésünk, próbánk, szenvedésünk közepette, erősíts meg bennünket a drága örömhír által, ami beléd vetett bizalmunkba, hogy el ne forduljunk tőled, és el ne hagyjunk téged. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy hatalmasan cselekszel minden időben, földön és égen. És ennek a hatalmas cselekedetnek lehetünk most mi is részesei. Adjad, hogy ezt a kivált képen való alkalmat megbecsüljük. Figyelmünket hadd függesszük most te reád. Kérünk, beszélj, szólj hozzánk kegyelemmel és irgalommal. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 349. dicséretünk 5. versét énekelve készüljünk. A 349. dicséretünk 5. versét énekeljük. Jézus, én megholt életem, Jézus, feltámadásom. El helyünket, kedves testvéreim, és hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt leveléből olvasok. Pál apostol a kolossébeli gyülekezethez írt levelében a 3. fejezet 4. versében eképpen ír a Szentlélek buzdítására. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Kedves testvéreim, húsvét ünnepe van, de mi keresztjének nevezzük ezt inkább a feltámadás, Jézus Krisztus feltámadása ünnepének. Jézus Krisztus helyettes áldozatának tökéletességéhez, teljességéhez, nem csak az ő golgotai kereszten elszenvedett halála, hanem ettől elválaszthatatlanul az ő feltámadása is hozzá tartozik. Lehet külön-külön ezekről az eseményekről beszélni, de értelmét Jézus Krisztus helyettes áldozatának csak úgy fogjuk megérteni, hogyha együtt látjuk az ő életét, benne a kereszthalált, a feltámadást és a mennybe menetelt is. A feltámadás mikéntjére nincsen válaszunk. Meddő dolog lenne arról beszélni, és arról magyarázkodni, hogy Jézus Krisztus miként támad föl. Hiába a tudomány előre haladása, Jézus Krisztus feltámadásának a mikéntjét hinni lehet csak. Ezért nem teszünk rá kísérletet most sem, hogy ezt megmagyarázzuk. Azonban Jézus Krisztus feltámadásának miértjére van válaszunk. És ha mikéntet hisszük, de nem tudjuk megmagyarázni, a miértet magyarázzuk, és a szívetekre helyezzük, mert tudnia kell minden kereszténynek, aki magát kereszténynek vallja, hogy Jézus Krisztus miért támad föl. Ha ezt röviden össze szeretnénk foglalni, egyfelől azt mondjuk, Jézus Krisztus feltámadása nyilvánvaló bizonyíték. Annak bizonyítéka, hogy ő legyőzte a halált, minden ember legnagyobb ellenségét, tehát Jézus több és nagyobb a halálnál. Mi emberek azt szoktuk mondani, erős, mint a halál, kikerülhetetlen, mint a halál. És erről, amikor így beszélünk, azt állapíthatjuk meg, hogy az életünk legnagyobb ellenfelének, legyőzhetetlennek a halált látjuk és tartjuk. De a názáreti Jézus, ahogyan hallottátok, meghalt, eltemettetett, mégis harmadnapra feltámadott. Legyőzte a halált. Legyőzte az ember legnagyobb ellenségét. Nem tartotta fogva a halál, hanem legyőzve a halált, feltámadt, megjelent az övéi előtt. Így mi emberek is biztosak lehetünk abban, hogy mégsem a halálé az utolsó szó, és ezt minden kereszténynek tudnia kell, hogy nem a halálé az utolsó szó, mert van valaki, aki hatalmasabb a halálnál. A halál alatt azonban, főleg a modern ember, pusztán egy fizikai folyamatot ért és lát. És arra gondolunk, hogy a halál nem más, mint hogy végül megáll a szívünk, leáll az agyunk működése, elmúlik a vérkeringés belőlünk, és a testünk szétporlad. Elmúlik és fölbomlik. Azonban a Biblia azt mondja, hogy a halál az nem pusztán egy ilyen eseménysor, hanem a halál mögött egy személy áll, aki nem más, mint a sátán. Amikor Jézus Krisztus feltámad, akkor nem pusztán egy fizikai folyamatot győz le, hanem legyőzi azt, aki a halál mögött áll, a sátánt. És ezt minden kereszténynek tudnia kell, hogy aki a halál és a halál mögött álló sátán fogságából menekülni akar, annak a feltámadott Jézus által kell ezt keresnie, és egyedül csak ott fogja megtalálni. Még a halált sem vagyunk képesek legyőzni. Hogy tudnánk mi legyőzni azt a szellemi hatalmasságot, az ördögöt, a sátánt, aki a halál mögött áll? Jézus azonban él. Ő győzött, és nekünk tudni kell, hogy győztesek akarunk lenni halál és ördög fölött. Akkor nekünk Jézus Krisztusnál kell ezt a győzelmünket keresni, mert csak ott fogjuk ezt megtalálni. Úgy tűnik, testvérek, hogy a megmásíthatatlannak tűnő törvény alatt szenvedő embereknek, hogy tudnélik a halálé az utolsó szó, épp olyan hihetetlen volt a feltámadás híre, mint nekünk mostani embereknek. Márk evangélista, amikor megírta az evangéliumát, akkor elmondja nekünk Jézus Krisztus feltámadását, de azt emeli külön ki, és erre teszi a hangsúlyt, hogy az emberek, akik ezt hallották, Milyen hitetlenül és kételkedve fogadták ezt a hírt. Noha tanúk hozták ezt a hírt, mégis, akik hallották ezt, hogy Jézus feltámadott, egyre csak hitetlenkedtek, és egyre csak kételkedtek. Igen, a bűntörvénye a halál alatt élő ember számára az, ami Jézussal történt, hihetetlen. Nem történt ott semmi különleges dolog, csak az, amire a bűntörvény alatt élő ember képes. Azt mondták nekik, Jézus él. Erre ők azt mondták, nem lehetséges. Ilyen nem volt, nincs és nem is lesz. Nem lehetséges, ez hihetetlen. Ellentmond minden tapasztalatunknak, minden tudásnak. Nem véletlen, hogy már akkor és azóta is rengeteg a magyarázkodás Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Megszülettek az első évszázadokban, és élnek mind a mai napig a magyarázatok és a magyarázkodások. Hogy hogyan is nem volt ez lehetséges. Hogy miért is nem volt lehetséges. Hogy vajon mi történt ott valójában. Tanítványai előtt azonban mégis megjelent Jézus, ezt olvastam Márk evangéliumából, odaállt eléjük, beszélt hozzájuk, megmutatta nekik sebeit, és ők azt kapták küldetésül Jézustól, hogy hirdessék el szerte a világba ezt az örömhírt. Azt az örömhírt, hogy Jézus legyőzte a halált. Hogy Jézus az Isten fia hatalmasabb, mint a bűn atya az ördög. Azt mondta nekik Jézus, menjetek el, vigyétek el az embereknek ezt a hírt, hogy van remény. Nem a halálé az utolsó szó. És mit mondott Jézus nekik? Aki ezt elhiszi, aki elhiszi, hogy én legyőztem a halált, és ezt a hitet megpecsételi azzal, hogy megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Amikor a tanítványok engedtek Jézus parancsának, most már mint meggyőzött emberek, és elkezdték hirdetni az evangéliumot, akkor így indult útjára a kereszténység. Az első hívők azt hitték, amit tanítottak nekik, de ezt hittel kellett megragadniuk, hogy Jézus él, Jézus győzött, feltámadott, uralkodik, nem csak élőkön, hanem holtakon is, és minden igaz, amit ő kijelentett. És aki ma keresztjén, ma is ezt kell, hogy higgye. Mert aki nem hiszi ezt, az csak névleges keresztjén. Ez a drága evangélium, ez a hír jutott el Kolosséba is. Egy olyan helyre, ahol pogány emberek éltek, nem voltak zsidó vallásos gyökereik. Nem tudták azt, hogy a zsidók kit várnak, milyen messiást. Nem ismerték az Ószövetség kijelentéseit. De megjelentek közöttük apostolok, evangélisták, akik azt hirdették nekik, Kolossébeli pogány embereknek, hogy nem a halálé az utolsó szó. Mi mutatunk nektek egy kivált képen való utat, és bizonyságot tettek nekik Jézus Krisztusról, akit ezek az emberek személyesen nem ismertek, de most hallották ezt az örömhírt, és azt olvassuk, lettek közöttük sokan, akik hittek. Ő belőlük jött létre a kolossébeli gyülekezet. És ha valaki akár a mai napon is előveszi ezt a levelet, és elolvassa, körülbelül 15 perc kell hozzá, akkor meg fogja látni, hogy a Kolosséban levő gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, amelyet Pál apostol dicsér. Örül ennek a gyülekezetnek. Örül annak, hogy ott pogány emberek, akik soha nem hallottak az élő Istenről, Jézus Krisztusról, mégis hívővé lettek. Nagy örömmel kutatták ezek az emberek, és tanulták azt, ami megtanulható. De mindeközben támadás is érte őket. Támadás. Nem fizikailag támadták meg őket, hanem az értelmüket, a hitüket érte támadás. Azt mondták ugyanis nekik egyesek, hogy az, amit ti hisztek Jézusról, az jó, rendben van, de ahhoz, hogy ti is üdvözüljetek, hogy ennek ti is a részesei lesztek, kellenek még dolgok. Nem elég a hit. Mindenféle világi és később vallási filozófia mentén igyekeztek őket arról meggyőzni, hogy a hit mellé oda kell még tenni az életükben dolgokat, vallási gyakorlatokat, szokásokat, ahhoz, hogy ők üdvözülhessenek, hogy a Krisztus győzelme őrájuk is elhasson, hogy ők erre ebben bizonyosságra juthassanak. Ezek a magyarázkodások arra utaltak, hogy nem lehet tehát csak a hit igazságaira építeni az életüket, hanem együtt kell munkálkodni Istennel, Jézussal, és a magunkét nekünk is oda kell tenni ahhoz, hogy végül az örök élet, a halál feletti győzelem a miénk is lehessen. A világi filozófia mentén, a tapasztalat mentén, a zsidó hagyományok mentén igyekeztek őket meggyőzni arról, hogy mi mindent kell még az életükbe beépíteni, megvalósítani, hogy a megváltás, az evangélium tökéletesen az övék lehessen. És amikor ezt hallották a kolossébeliek, akkor azt kérdezték, hogy most kinek van igaza. Azoknak van igaza, akik eljöttek ide hozzánk, és azt mondták, higgyünk Jézus Krisztusban, keresztelkedjünk meg. És amikor ezt hittel megtettük, azt mondták nekünk, üdvösségetek van. Vagy azoknak higgyünk, akik most azt tanítják nekünk, hogy ne együnk ilyen húst, tartsuk meg a szombatot, tegyünk különböző módon áldozatokat, stb. Stb. Nagy kérdés volt. Kinek van igaza? Pálhoz is eljutott az, hogy Kolosséban, az ott lévő keresztény gyülekezetben kétségek támadtak. És ezért írja meg nekik ezt a levelet. Noha Pál nem volt Kolosséban, és nem is ő prédikált Kolosséban, mégis megírta ezt a levelet annak a közösségnek. Szerette őket. Ezek ugyanúgy hittek Jézus Krisztusban, mint ő. A testvéreinek tekintette őket. És amikor hallotta, hogy bajba vannak, akkor azon a módon, ahogy segíthetett nekik, segített, megírta ezt a levelet nekik. Hogy olvastam ennek a levélnek a harmadik fejezetéből? Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Testvérek, ebben a felolvasott szakaszban kijelentés és felszólítás szólal meg egyszerre. Pál apostol úgy bátorítja a kolossé belieket, hogy leírja nekik az ő állapotukat. Hogy tudnélik, amikor ti hitre jutottatok, és Jézus Krisztus mellett döntöttetek, milyen állapotba kerültetek bele. Föltárja előttük azt, amit a kolossé beliek nem tudtak, vagy amifelől megrendült a hitük. Azt mondja nekik az apostol, meghaltatok a Krisztusban. Majd így mondja, feltámadtatok a Krisztussal együtt, aki már a mennyben van. Hogyan volt ez lehetséges? A kolossé beliek előtt nem volt kérdés, mert azt tanították nekik, erről szólt az evangélium, hogy Jézus Krisztus a ti bűneitek büntetését hordozta el a kereszten. Helyettetek szenvedett. Pál azt mondja, meghaltatok a Krisztusban. A ti bűnös életetekért Krisztus elszenvedte a halált, a büntetést, az Isten haragját. De mit mond az apostol? Hozzáteszi azt is, hogy amikor Krisztus feltámadott, akkor ti is feltámadtatok. Sőt, tovább megy, azt mondja, ott vagytok a mennyben. Testvérek, Pál aláhúzza a kolossébeli hívők számára azt, hogy Krisztus nem csak a Golgotai kereszten volt helyettesünk, hanem most, amikor ő fönt van a mennyben, akkor nekünk ott zálogunk. Zálogunk. Ezt a kolossébelieknek meg kellett érteniük. És Pál apostol el kellett, hogy mondja nekik. Valami olyasmi dolog történik itt, mint amikor állunk sorba valahol, mondjuk az áruházban, a pénztárnál, aztán eszünkbe jut, hogy még nem vettünk kenyeret, férfiak sört, és visszalépünk, és azt mondjuk annak, aki ott áll, tartsa a mi helyünket. Itt álltunk, mindjárt jövünk, tartsa a mi helyünket. Az ember elszalad, a helye ott van. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus már fönn van a mennybe, helyettesként. De az a hely, az a mi helyünk. Helyettünk elszenvedte a büntetést, és amikor feltámadt, az a mi feltámadásunk, és az ő mennybe menetele, az a mi mennybe menetelünk. Még itt vagyunk, molyolunk, szöszölünk a földi élet dolgaival, de van ott valaki, aki foglalja a helyünket. Mit is mondott Jézus? Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ezt ott Kolosséban meg kellett tudniuk a híveknek. És Pál apostol, miután ezt megérteti velük, azt is elmondja, hogy ha ez így van, és ti ezt hiszitek rendületlenül, akkor felszólítalak benneteket, hogy ennek következménye kell, hogy legyen a ti életetekre nézve. Mi a következmény? Az, hogy ne a földiekkel törődjetek, hanem az odafelvalókat keressétek, és azokkal törődjetek. Ne a földiekkel, hanem az odafelvalókkal foglalkozzatok. Mit jelent ez, testvérek? Azt mondja Pál apostol, hogy a hiteteknek át kell formálni a ti egész életszemléleteteket, és mivel átformálódik az életszemléletek, át fog formálódni az életviteletek is. És ennek meg kell történnie, és az apostol erre tanítja és buzdítja a kolossébeli keresztényeket. Ami Krisztust nem ismertétek, a magatok pogányságába éltetek, addig nem voltak mennyei távlatok az életetekben. Addig csak ma volt a születés és a nem tudható halál között. Addig így éltetek ebben a koordinátarendszerben. Ma jó legyen, mert nem tudom, mit hoz a holnap, és a végén ott a halál. Ezért eddig a halandóságotok okán minden a látható világra, a földiekre, így foglalja össze Pál apostol, erre fókuszálva ítéltetek meg, és eképpen is cselekedtetek. Ez volt az életfilozófiátok, és ez volt a filozófiátokból fakadó életvitel is. De most, írja a keresztényeknek az apostol, most, hogy megismertétek Krisztust, aki az Isten fia, és a mennyből jött el közénk, megnyílt előttetek a mennyei perspektíva, az örökké valóság perspektívája. És így a ti életetek egészen más értelmet nyer. Mert már nem csak arról szól az életetek, hogy születtünk, valamikor meghalunk, ma meg élni kell, hanem arról szól az élet, hogy nem a halálé az utolsó szó, van folytatás és van élet. Van örök élet. És ebből a mennyei perspektívából néztek rá a mára, akkor ebből a perspektívából nézve eltörpül a földi élet. Fókuszáljatok az örökké valóra, azt mondja az apostol. Ne az ideig valóra, ne a földiekre, hanem az odafelvalókra, és annak mértékén ítéljétek meg ennek a látható világnak a dolgait. Most oda mentek emberek közétek, akik a látható világ mértékei szerint próbálnak benneteket győzködni. De én azt mondom, nézzetek föl a mennybe, Jézus Krisztusra, akiben ott vagytok már a mennyben, és ennek tükrében ítéljétek meg mindazt, amit nektek mondanak, és amire rá akarnak benneteket venni. Hozzá tudtok-e tenni ahhoz valamit, amit Krisztus elvégzett értetek? Ott dübörög a válasz az apostolnak, hogy nem, mert Krisztus mindent elvégzett. Ne higgyetek azoknak, akik a földiekre fókuszálva próbálják meg magyarázni a mennyei dolgokat, így próbálva befolyásolni benneteket, hanem azt mondja az apostol, nézzetek a mennybe, Krisztusra, és annak a világnak a mértékén ítéljétek meg e földi világ dolgait. Kedves testvéreim, aki hisz Jézus Krisztusban, annak ezt tudnia és cselekednie is kell. Aki nem hisz, az nemeképpen cselekszik. A hívők meg minden időben erről ismerhetők föl a világban. Hogy Jézus Krisztusra néznek, a mennyeiekkel törődnek, azokat keresik, és azoknak fényében látják a földi élet dolgait. Ha hiszed Jézus Krisztus helyettes áldozatát, halálát, vállalását a te bűneidért, ha hiszed az ő feltámadását, mert egyébként a halálának nincs értelme, akkor tudd meg, a te sorsod és a te életed el van rejtve ő benne. Semmit ahhoz, amit ő tett, hozzá nem tehetsz, és semmit abból el nem vehetsz. Ezért a hívő vagy, élj ennek megfelelően. Pál apostol ezt mondja a kolossébelieknek, és most ezt kell, hogy hirdessem nektek is. Ha hiszitek Jézus Krisztus halálát és feltámadását, akkor ennek megfelelően kell élnünk. Mit mond az apostol? Nem a földiekkel törődve, hanem a mennyeieket keresve és azokkal törődve. Nagyon röviden hadd szóljak arra, hogy ez mit jelent. Mielőtt még valaki azt gondolja, hogy szenteskedő életre csábítok itt, és azt várom, hogy hétfőtől hétfőig, vasárnaptól vasárnapig itt üljetek a templomba összetett kézzel. Talán az elmondottakból világossá lett az, hogy Pál egy életszemléletet tanít és mond, aminek az alapja az a helyzet, amiben a kolossébeliek kerültek. Akik hiszünk, testvérek, el tudjuk mondani, hogy ez régebben úgy volt, ha volt időm, kedvem, nem esett az eső, nem kezdődött korán, nem jött az unoka, nem szólt a szomszéd, beindult a kocsi, akkor elmentem templomba. Akik hiszünk, mi más szemüvegen keresztül nézzük a világ dolgait. És azt mondjuk, hogy ha esik, ha fúj, ha indul, ha nem, ha van program, ha nincs, első az Isten. Első az, hogy én elmegyek az ő házába, hogy ő megerősítsen engem, hogy ő tanítson engem, hogy fölemeljen engem, hogy megvigasztaljon engem. Ez egy életszemlélet, ami annak az eredménye, hogy Krisztusban minden elvégeztetett helyettem és érettem. Nem úgy volt ez. Ha volt pénzem, akkor elsősorban magamra költöttem. És ha maradt, és oda keveredtem az egyház közelébe, dobtam valamit az Istennek is. A hívő ember meg azt mondja, a pénzemből először odaadom Istennek azt, ami az övé, és ami marad, abból zajlik az én földi életem. Ez egy más szemlélet. Nem azt mondja Isten, hogy ad nekem az összeset. Azt mondja, add meg nekem azt, ami engem illet meg. Ez, amíg valaki hitetlen, nagyon soknak tűnik. Kivitelezhetetlennek tűnik. És úgy tűnik, hogy az Isten nagyobb rabló, mint az állam. De amikor valaki hitre jut, akkor megérti, hogy nem lenne semmim, egy forintom se, ha az Isten nem ébresztene minden nap, ne adná erőt, ne adna munkahelyet, ha ne adná meg nekem azt, amin van. Sokan mondják, először az élet, az egzisztencia, majd jöhet a hit is. A földiekkel törődve akarják a mennyeieket megérteni. Nem megy, azt mondja az apostol, nem megy. Tiszteletes úr, majd ha nyugdíjasok leszünk, lesz időnk. A nyugdíjasok már tudják, nincs idejük. Nincs idejük, dajka mese. A hívő ember azt mondja, az időm is az Istené. Az élet időm is az Istené. És nem kapcsolok addig tévét, nem veszek fel addig telefont, amíg össze nem tettem a kezemet, és az Istennel, aki Jézus Krisztusban az én sorsomat, az én örökkévalóságomat elrendezte, nem lépek kapcsolatba. Ilyen egyszerű testvérek, de lehetne még sorolni. Gyermekeinkre nézve. Noha nem ütközik a lovaglással, nem ütközik a szakkörrel, akkor a gyerek elmegy majd hittanórára is. Majd a reggel lesz kedve fölébredni, eljön a templomba is. Testvérek, ez a földi törődés fényében a mennyeiekre való tekintés. Azt mondja, törődj a mennyeiekkel. Legyen első az, hogy a gyermeked megtudja tőled, másoktól, hogy az az élet, amit itt a földön ér, az egyszer lejár, az ideig való, és lesz örök élet. És neki el van készítve egy belépő, át kell vennie, aztán majd utána lovagolhat, mehet a szakkörre is. A hívő ember Azt mondja Pál apostol, éljen a hitéből fakadóan minden dolgát itt a földi életbe. Élje meg! Ennek a perspektívájából nézzen a földi élet dolgaira, az egészségére, a betegségére, a gazdagságára vagy a szegénységére. Olyan érdekes, hogy azt olvassuk, amikor kifosztották az első keresztényeket, hogy jól bosszút álljanak értük, hogy megbántsák őket, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy azt írja nekik az író, az apostol, hogy örömnek tartottátok. Örömnek tartottátok. Ki az, aki örül, amikor kifosztják? Amikor elveszik a vagyonát, amiért küzdött és dolgozott? De azok az emberek a mennyeieket keresték, a mennyeiekkel törődtek, és ebből a perspektívából látták az ideig valót. És az a furcsaság következett be, hogy az ellenségeik nem síró embereket láttak, hanem örvendező embereket láttak. Hiányzott az életükből is a kanál, a cipő, a tévé, vagy akármi, amit elloptak tőlük. Hiányzott. Nekik is elment. De azt olvassuk, hogy nem kerültek ennek a hatása alá. Nem lettek halottak, nem lettek depressziósak, hanem azt mondták, Jézus, nálad sokkal több áldás, békesség, sokkal több gazdagság van nekünk elkészítve. Ezt elvették, vigyék, övék. Mi a tieid vagyunk. Kedves testvéreim, a feltámadás elválaszthatatlan Jézus kereszt halálától, és ha hiszünk, akkor hinnünk el azt, hogy ő mindig helyettesünk volt, és mindig helyettesünk marad. Mindazodáig, amíg meg nem halunk, le nem vetjük a bűnös testet, és be nem állunk oda a nekünk elkészített és lefoglalt helyre. Arra bátorítalak benneteket, és erre hívlak benneteket, hogy engedve az apostol tanításának, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Adná az Isten, legyünk ott mindannyian ebben a dicsőségben. Erre a hitre hívlak, bátorítalak benneteket. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most a 347. dicséretünk 5. versét. A 347. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik, Jézus segíts engem ebben. Foglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy értünk való áldozatod, feltámadásod, bizonyosságot szül a mi szívünkben, és elvesz minden aggodalmat. Köszönjük, hogy ahogyan tökéletes a te áldozatod, úgy tökéletes az az ígéreted is, hogy ahol te vagy, ott leszünk, és ott vagyunk mi is. Kérünk téged, taníts meg bennünket ennek a hitnek megfelelően értékelni a földi élet dolgait, és taníts meg bennünket a mennyeieket keresni, és azokkal törődni és foglalatoskodni. Ne hagyd, hogy bárki, bármilyen tapasztalat, filozófia elsodorjon bennünket a te kijelentésed igazságától. Köszönjük, hogy nem kívánsz tőlünk a hitnél többet, csak hogy bizonyosságra jussunk mindafelől, amit te elvégeztél helyettünk. És mivel erre a hitre is képtelenek vagyunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy az evangélium által ezt gerjeszted és munkálod a mi szívünkbe. Így köszönjük meg, hogy ma is ide segítettél, hogy halljuk az örömhírt a te győzelmedről, arról, hogy van élet a halál után, arról, hogy van győzelem a halál, az ördög a sátán felett. De engedd, hogy úgy vegyük ezt a szívünkbe, hogy értjük, és igazat adunk neked abban, hogy ennek kulcsa egyedül te vagy. Így kérünk, erősítsél meg bennünket hitünkben, a drága húsvéti örömben, és adjál nekünk élő hitet, ha még kételkednénk, s ha azok közé tartoznánk, akik a tanúságok ellenére újra és újra csak elmenekülnek, és azt mondják, mindez hihetetlen. Urunk, te vagy az, aki le tudod győzni a mi szívünknek ellenállását, és aki meg tudsz bennünket hódítani szerelmeddel, szereteteddel. Cselekedjél irgalmasan közöttünk és velünk. Kérünk téged, ezzel a mentő szeretettel vett körül azokat, akik gyászban vannak és szomorkodnak, akik mellől elszólítottál családtagokat, szeretteket, és akik most különösképpen is az elmúlást látják. Emlékezzél meg róluk, és engedd, hogy megérthessék, te győztél. Kérünk téged, Urunk, minden beteg testvérünkért, akik a földi élet testi nyavajái alatt nyüglődnek, bajlódnak, és talán olykor a hitüket, reménységüket és örömöket is elvesztik emiatt. Emeld föl az ő tekintetüket magadra, hogy téged láthassanak, és mindaz, amin keresztül mennek, hadd értékelődjön át, életükre nézve. Így kérünk téged mindazokért, akik bajban vannak, családjukban, családi életükben, pénzügyeikben. Urunk, engedd, hogy téged lássunk a legnagyobbnak, leghatalmasabbnak és az egyetlen megoldásnak. Formáld így életünket, gondolkozásunkat, és adjad nekünk azt a kegyelmet, hogy mi egymást is erre tudjuk bátorítani és biztatni. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, áldj és szentelj meg bennünket. Amen.